Kegyelem legyen nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és megváltónktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett gyülekezet, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva, dicsérjük, magasztaljuk a mi Istenünket a 138. Zsoltár első versét énekelve. Dicsér téged teljes szívem, én Istenem. Elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 301. számú dicséretünket. Annak minden versét énekeljük, új világosság jelenék, ó téveigés, csendesedék.
Oh,
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése, megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassuk meg az élő Istennek ígéjét, amelyet lelkünk épülésére a Lukács írása szerinti Szent Evangélium első fejezetéből olvasok, a 46. verssel kezdődő és az 55. verssel záródó ige szakaszból. Akkor mondta Mária, magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben. Mert reá tekintett az ő szolgáló leányának alázatos állapotára. Mert ímé mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetségek. Mert nagy dolgokat cselekedett velem a hatalmas, és szent az ő neve. És az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre vagyon azokon, akik őt félik. Hatalmas dolgot cselekedett karjának ereje által. Elszélesztette az ő szívük gondolatában felfuvalkodottakat. Hatalmasokat döntött le trónjaikról, és alázatosokat felmagasztalt. Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. Felvette Izraelnek az ő szolgájának ügyét, hogy megemlékezzék az ő irgalmasságáról, amiképpen szólott a mi atyáinknak, Ábrahám iránt és az ő magva iránt, mindörökké. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten megszólító szavára jöjjetek feleljünk mi is, hajtsuk meg fejünket, csöndesedjünk el és imádkozzunk. Istenünk, jó atyánk, aki hűséges hatalommal gondját viseled a teremtett mindenségnek, így a mi parányi, de nekünk oly drága egyetlen életünknek is. Köszönjük, hogy a világ mindenség élete is úgy kezdődött, mint a mai napunk, hogy teremtő akaratodból felragyogott a világosság. És köszönjük azt is, Urunk, hogy a világot is úgy kezdted újjá teremteni, mert megrontotta a bűn, mert lassan élhetetlenné teszi az ember. Úgy kezdted újjáteremteni ezt a világot, hogy Krisztusban eljött, és felragyogott a világ világossága. Azt is köszönjük, Urunk, hogy a mi szívünkben is egyszer a te lelked világosságot gyújtott. Abban a sötétségben, amiben éltünk, a lelki halálban egyszer fölragyogott, a te evangéliumod jó híred, hogy szeretsz bennünket, hogy gyermekeiddé fogadtál a Krisztusban. Köszönjük, Urunk, hitre jutásunk, veled való találkozásunk boldog pillanatát. És köszönjük, hűséges Istenünk, hogy lábunk előtt mécses, ösvényünk, életünk világossága lehet naponként a te igéd. Amikor félelem, gond, kétség, fájdalom, betegség sötétíti be a lelkünket, akkor olyan csodálatos felragyogni a te igéd. Urunk, kérünk téged ilyen előttünk felragyogó, lelkünknek világosságot adó igét adj nékünk ma is. Urunk, sokfelől jöttünk, sokféle feszültségből, gondból, aggodalomból, kétségből. Urunk, hadd szülessen meg a lelkünk mélyén, életünkben először talán, vagy újra. Az az öröm, ami az előbb felsorolt nyomorúságokat mind-mind felül tudja haladni. Jézus nevében kérünk, hallgass meg bennünket, Istenünk. Amen. Az ige hirdetése készülve a 165. dicséretünk első versét énekeljük. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségét kérve az ő üzenetét hirdetni kívánom, írva található az előbb olvasott ige szakaszban, a Lukács evangéliuma első fejezetében a 46. és 47. verset most kiemelem. Akkor mondta Mária, magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim! Ha van esetleg közöttünk olyan, aki életében most hallotta először Máriának az Istent dicsőítő, Istent magasztaló imádságát, vagy ahogy a latin szöveg alapján szokták nevezni a magnifikátját, ha valaki először hallotta is, azt hiszem az ő számára is világos lett, hogy ebből az imádságból, ebből az énekből árad az öröm. Ezt egy olyan szív fogalmazta meg, és mondta el, aki csordultig van, örömmel, újjongással, hálával, azzal az örömmel, amelyre mindnyájunk lelke vágyik. Az úgynevezett, sokszor unalmas, olyan taposó, malomszerű hétköznapokban is erre az örömre vágyik a lelkünk. Amikor azonban a legmeghittebb, a legbensőségesebb ünnepünk a karácsony felé közeledünk, akkor még inkább fájó hiány, ha ez az öröm hiányzik belőlünk. Ami a virágnak a napfény, ami a szervezetünknek a lélegzés, az a lelkünknek az öröm. Egy lélek egészségesen nem tud meglenni hosszú távon, igazi öröm nélkül. Anélkül az öröm nélkül, amit csak Istenben lehet megtalálni. Nem véletlen mondja így Mária, hogy örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben. Erről az örömről szeretnék ma beszélni. Olyan jó lenne, hogyha ezen a mai délelőttöm az Isten tisztelet végére érve mindnyájunk vallomása lehetne az, amit Mária így fogalmazott meg. Örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben. Annak ellenére lehet ez vallomásod, hogy nagyon sok gonddal, feszültséggel jöttél ide, egy csomó kérdés feszíti a lelkedet, hogy, bocsánat a kifejezésért, mint egy űzött vad értél talán ide, még annyira pörög benned minden, hogy most is alig tudsz megnyugodni, ott belül úgy igazán elcsöndesedni, és már vinne tovább a lelked, a gondolataid, mert űzés hajt az élet, mert annyi mindent meg kell csinálnunk az ünnepig, és közben elvész az igazi lényege az adventnek, a karácsonynak. Annak ellenére, hogy szinte talán lehetetlennek tűnik, hogy olyan meghitt, harmonikus, belső öröm megtöltsön, annak ellenére hidd és akard, hogy Isten lelke és igéje nyomán ez az öröm, ami Mária énekéből úgy kicsendült, betöltsön téged is. Mária lelke akkor telt meg ezzel az áradó tiszta örömmel, amikor Isten közel lépett hozzá, méghozzá kegyelemmel lépett közel hozzá az Isten. Máriának adventje lett. Abban az értelemben, hogy egészen közel ért hozzá az Isten. Mert advent nem csak naptári ünnep. Advent akkor is lehet egy szívben, amikor életében talán először, vagy sokat szorra megrendítő módon egészen közel érzi magát a szívünk az Istenhez. Akkor azt éljük át, hogy közel van most hozzám az én Istenem. Mária adventet élt meg, amikor Gábriel angyalon keresztül az Isten közel lépett az ő életéhez, üzent neki, beszélt vele, a terveibe beavatta. És mert Isten közel lépett hozzá, méghozzá kegyelmesen lépett közel hozzá, ezért Mária szíve tele lett örömmel. Isten többféle módon is közel léphet hozzánk. Valamikor ítélettel, számon kérően jön közel. Nagyobbacska gyermek volt, amikor hallottam egy komoly hívő embertől egy nagyon alázatos vallomást. Hogy volt az életének egy olyan periódusa, amikor sorozatosan hozott rossz döntéseket. Úgy, hogy visszahozhatatlanul elrontott dolgokat. És úgy zárta le Isten ezt az életének, ezt a periódusát, hogy egyszer kikerülhetetlenül maga elé állította. És nagyon kemény igét mondott neki az Isten, mert azt mondta, hogy az útjaidat a fejedhez verem. És ebből megértette, hogy Isten megbocsátott, de amit elrontottam, azok következményétől szabadulni nem tudok. És nagyon mély bűnbánatban kezdhetett újat, és mehetett tovább élete útján. Igen, van, amikor Isten így jön, hogy megítél, hogy nagyon keményen beleszól az életünkbe. Van, amikor úgy jön közel, hogy egyszerűen elállja az utunkat. Kikerülhetetlen lesz a találkozás, mint Saulnak ott a damaszkuszi úton. Nem tudott tovább menni. Isten elállta az útját. Van, amikor Isten így jön közel. De van úgy, hogy kegyelemmel jön, ahogy Máriához is jött akkor. És ma merem hirdetni Isten szent lelke indítása nyomán. Örüljön a lelked, mert a te Istened kegyelemmel jön ma hozzád közel. Azért is merem ezt hirdetni, mert a hamarosan elérkező karácsony lényegét így fogalmazza meg a Szentírás. Krisztusban megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. Isten kegyelemmel lép közel hozzád. A kegyelem kiérdemelhetetlen, megszolgálhatatlan. Nem tehetünk érte semmit, de befogadhatjuk az életünkbe, és élhetünk belőle. Nem tehetünk érte semmit, nem szolgálhatjuk meg, de elfogadhatjuk, és élhetünk belőle. Aki a hozzá közellépő és kegyelmet hozó Istent befogadja, annak a szíve megtelik örömmel. A kegyelem pecsétje az életünkön ugyanis az öröm. Onnan tudhatod meg, hogy Isten kegyelme jelen van az életedben, hogy az életedben jelen van az öröm is. Mert együtt jár a kegyelem és az öröm. Elválaszthatatlanok. Isten rendjében, ahol kiárad a kegyelem, ott megszületik az öröm is. Hadd kérdezze meg így ma, Isten lelke, az első üzenetet tőled. Ismered-e ezt az Istenben való örvendezést? Ismered-e azt a boldog állapotot, hogy az Isten a szívedbe mondta, hogy te az enyém vagy, én kegyelmezek neked, és ennek nyomán felszakad a lelkedből az öröm. Ha a lelkünknek nincs igazi öröme, akkor keres magának. És ilyenkor nyúlunk örömpótlékokhoz, amelyek ideig, óráig elfeledtetik velünk, hogy az igazi öröm hiányzik. De az örömpótlék nagyon hamar örömmé lesz. És még keserűbb, az igazi örömöt még inkább éhező lesz az ember lelke. Ismered-e az igazi örömöt, amit Istenben talál meg a lelket? Amit a kegyelem kiáradása teremt meg benned? Fogad nyitott szívvel a hozzád kegyelmesen közeledő Krisztust, és megtölti a lelkedet örömmel. Azután igénk második üzenete, hogy Mária örvendezve, újongva éli át, hogy Isten mennyire másként értékel, mint általában az emberek. Mária saját személyes sorsában is megélte, megtapasztalta, hogy Isten a kicsint, a névtelent, a szegényt, a világ által semmire nem becsültet, veszi a kezébe, és a legszentebb terveit általuk valósítja meg. A megalázottat, az alacsony sorsút, a kicsit, azt, akire a világ csak legyint, az értéktelennek gondoltat, az Isten felemeli és felmagasztalja. A gőgöst, a felfuvalkodottat, aki vilt vagy valós értékeivel csak tündökölni akar, azt Isten megalázza. Úgyhogy milyen különös utakon jár az Isten, arra hadd hozzak néhány példát Mária és Krisztus életéből. Amikor Isten elkezdi a legszentebb terve megvalósítását, hogy ennek a világnak legyen megváltója, hogy a Szent Háromság Isten második személye, a Fiú, Krisztus, erre a világra, mint ember megérkezzen, akkor ez egy szegény, rang nélküli, neve nincs, nincstelen, egyszerű fiatal asszonyt választ ki az Isten. Nem volt akkor Izraelben egyetlen olyan hívő, a messiást komolyan váró ember, aki ezen ne döbbent volna meg. A messiás király, egy neve nincs, szegény, rang nélküli, fiatal nő gyermekeként jön a világra. És ráadásul ez a nő Galileában él, Názáretben. Galilea az országnak az a része volt, ahol ilyen kevert nép élt, félpogány, megvetett nép volt. Egy valamire való izraelita csak megvetéssel gondolt Galileára. És hogy ez nem volt teljesen alaptalan, azt az ige is megerősíti, mert így jellemzi, hogy Galilea az a vidék, ahol a nép sötétségben él. Lelki sötétségben. És milyen különös az Isten, hogy Mária azon a vidéken van, és Jézus majd azon a vidéken fog felnőni, és onnan fog elindulni a küldetése útjára, amely vidéket tulajdonképpen megalapozottan. Csak lenézni, megvetni, ítéletre méltónak értékelni lehet. A megvetett, a lenézett Galileából indul el. Ez Isten csodálatos terve. Hogy Názáret városáról milyen véleménnyel voltak akkor az emberek, ha elolvassátok a János evangélium első fejezetét, ott találtuk egy Nátánael nevű embert. Ő Jézus tanítványa lesz majd, de amikor először hallam názáreti Jézusról, akkor kicsit olyan gúnyosan talán, kicsit kétkedően azt mondja, hogy támadhat jó Názáretből. Egy igazi, vallásos, istenfélő zsidó ember Názáretre csak így gondolhatott. Születik ott jó is. És milyen döbbenetes az Isten útja. Hogy amit az akkori emberek talán jogosan így jellemeztek, hogy van ott jó is, az egyetlen jót, az Isten egyszülött fiát, onnan látjuk elindulni, 3 éves nyilvános működésére, majd a világ megváltásának szolgálatára. Olyan megrendülten gondoltam végig, hogy ezt az egyébként megvető jelzőt, hogy názáreti. Jézus nem szégyelte, méltósággal, és ami egészen új tartalommal megtöltve hordozta. Egész életében így ismerték, a názáreti Jézus. Halála pillanatában is a feje fölött a keresztfán ott volt. Ő a názáreti Jézus. Ilyen különös az Isten, a megvetett, a lenézett, a semmire sem méltatott, a rang, a hatalom, a dicsőség nélkül lesz Isten kezében eszköz, hogy legszentebb tervét, a megváltást véghez vigye. De gondoljatok arra, hogy Jézus, amikor összegzi egyszer ige hirdetői, lelki gondozói munkáját, akkor így mondja, hogy vigyázzatok ti írástudók, farizeusok, mert a vámszedők és a bűnösök megelőznek bennőtöket Isten országában. Igen, az akkor egyébként jogosan megvetett, lenézett, nyomorult bűnös emberek. Valamit megéreztek az Isten kegyelmes közelségéből, és változni akartak, és meg is változtak, és bementek Isten országába. Azok pedig, akik egyébként jogosan ezeket az embereket lenézték, megvetették, semmire nem értékelték, azok kívül maradtak. Pál apostol, aki maga is átélte mindezt, Isten lelke vezetése nyomán így ír az első korintusi levél első fejezetében. Isten a világ megvetettjeit, a semmiket választotta ki, hogy a valakiket, akik magukat valakiknek hiszik, megsemmisítse, megalázza. Isten a megvetettet, akit mi sokszor megvetünk, sokra méltatja, akit mi talán okkal, joggal lenézünk, arra Isten kegyelmesen tekint. Félre ne értsük, a megvetettség, az alázatos állapot, a lenézettség, a szegénység nem érdem. Nem úgy van, hogy Isten, mert ezekkel a tulajdonságokkal úgymond bírnak emberek, ezért ezt érdemükül beszámítja és könyörül rajtuk. Nem. Isten szuverén, kegyelmes döntése, hogy a senkiket emeli föl, a megalázottakat magasztalja fel. Nem érdem az alázat, nem érdem a kicsinységünk, de az az állapot, amelyben fogékonyabb az ember lelke, Isten felé, az ő akaratára. Igen, Isten így döntött szuverén módon. Az alázatost, a kicsit, a semmit, a bűnöst felemeli. A felfuvalkodottat, a gőgöst, az önigazultat megalázza. A senkikből, akikre a világ csak legyintett, lettek valakik, akik által Isten az ő terveit megvalósította. Amikor gyorsan elítélő, lenéző, megvető, lesajnáló ítéleteket hozunk emberekről, egymásról, akkor nagyon vigyázzunk, mert Istennel kerülünk szembe. És Isten nem a mi pártunkra fog állni. Amikor a szívünkben olyan gyorsan megszületik a lenéző, ítélő, mást úgy semmibe vevő gondolat, szó, lelkiség, akkor abban a pillanatban eltűnik a lelkünkből az Isten öröme. Honnan lehet észrevenni, hogy rossz úton járunk, míg ha az igazságot mondjuk is ki valakiről. De szívünkben eltűnik, a szívünkből eltűnik az öröm. Isten az alázatost, a kevésre értékeltet, a nyomorultat felmagasztalja, a gőgöst, a felfuvalkodottat megalázza. Mária ezt saját sorsában is tapasztalta, látta. És aztán látta Istennek az emberek és a népek körében végzett munkájából is. És végül harmadik üzenetként, Mária örül annak, hogy Isten messiása hamarosan elérkezik, és ebben megvalósul egy nagyon ősi, több mint 1000 éves ígéret. Így mondta Mária, megemlékezett Isten az ő szolgájáról, Izraelről, és az Ábrahámnak adott ígéretről. Mária, mint hívő, kegyes, fiatal nő tudta, hogy van egy csodálatos ígérete az Istennek. Ábrahámnak adta több mint 1000 évvel az ő életük előtt. Így mondta Ábrahámnak az Isten, a te magodban megáldatnak a föld minden nemzetségei. Ez Krisztusról szóló ígéret és profécia volt. És Mária most örül, mert megértette, hogy az, amit az ő népe és ő maga is évszázadok óta várt, amire oly nagy szüksége volt a népének is, meg a világnak is, hogy eljöjjön a Messiás, az most elkezd megvalósulni. Hadd mondjam így, nem az a rendkívüli, hogy Isten nem feledkezett meg az ígéretéről. Mert Isten soha egyetlen ígéretét nem hagyja elmúlni, semmibe veszni, elfelejtődni. Biztos lehetsz abban, hogy amit Isten neked megígért, az teljesíti. És amikor az ember azt látja, hogy egy ígéret elkezd megvalósulni, akkor újjongó öröm tölti be, pont úgy, mint Máriát. Ha volt már ilyen, hogy Isten egy ígéretet, amit neked adott, elkezdett megvalósítani, tudod, hogy tele lett a szíved örömmel. Boldog hálával köszönted meg, hogy Uram, de jó, hogy ilyen Isten vagy. Ki nem, hogy nem felejtkezel el rólam, meg a nekem adott ígéretről, de hatalmad van, hogy ezt meg is valósítsd. Nem az volt a rendkívüli, hogy Isten nem felejtkezett el az ígéretről. Az volt a csoda, hogy egyrészt a nép, amelyből ez az ígéret megígért, megváltó, megszülethetett Krisztus, megmaradt eddig. Meg az a csoda, hogy ezt a mindenestül méltatlan népet Isten így nevezi. Szolgám vagy Izrael. Mennyire nem illett ilyen szolga az Istenhez. És rögtön tegyük hozzá, mennyire nem illik ilyen szolga, mint én vagyok. Talán mondhatom a nevedben is, mint te vagy, az Istenhez. Hogy is illene, ami gyarló, nyomorult, sokfajta bűnben vergődő életünk, a szent és tökéletes Istenhez. És mégis igaz volt Izraelre is, rám is, rád is, hogy szolgájának fogadott és tart ma is az Isten. Hányszor ítélte meg jogosan Isten Izraelt? Hányszor adta oda őket az ellenségeik kezébe, hogy kijózanítsa őket, hogy a bálványimádás útjáról visszatérítse őket? Nem egyszer jutott az a nép a nemzet halál szélére. És az volt a döbbenetes, hogy Isten adta oda a saját népét. Mert nem volt már Isten kezében más eszköz, hogy a népét jobb belátásra bírja. De hogy milyen a kegyelem, amikor a legmélyebbre engedi Isten az ítélet koholjába a népét, ott a babiloni fogságban, amikor az ellenségek már-már dörzsölték a kezüket, hogy végük van, akkor Isten megőrzött egy maradékot. Az ítélet tüzében nagyon sokan elpusztultak. Mert nem lehet játszani Isten szolgájának az ő Istenével. Nem lehet visszaélni büntetlenül az Isten jóságával. De a legpusztítóbb ítélet tüzében is megőrzött Isten egy maradékot. És a maradék között ott volt egy Ézsaiás, aki a legcsodálatosabban tudott profétálni a Messiásról. A legtöbb és mélyebb messiási proféciák, Jézusról szóló proféciák Ézsaiásnál olvashatók. Csoda, hogy megmaradt ez a nép, hogy betöltve egyszer a küldetését, megszülessen belőle a Messiás. És Mária ennek örül, hogy minden nyomorúságunk, borzasztó bűnünk ellenére az Isten megőrzött minket. És most odaértünk az ígéret teljesedése kapujába, odaértünk ahhoz, amiért vagyunk, ami a létezésünk értelme, egyetlen célja, hogy belőlünk szülessen meg a Messiás. Izrael nem azért választott nép, mert különb, mint bármelyik más. Isten maga mondta róla, nem vagy különb. Izrael azért választott, hogy egyszer belőle megszülessen a Messiás. És ma is igaz, hogy aki Izrael népe közül a megváltó Krisztus előtt meghódol, és az életét odaszánja Krisztusnak, az megáldatik, és áldás lesz. Aki viszont Izrael népe tagjai közül Krisztusnak nem hódol meg, az életét nem szánja oda annak a Krisztusnak, akinek rendeltetett, mint szolga, az bár áldásra hivattatott el, nem nyer áldást. És a lelki Izraelre, a minden népből kihívott hívők közösségére, az egyházra is igaz, rád is, rám is. Hogy amikor alázatosan meghódolunk Jézusnak, amikor a mi nagyon nyomorult, gyarló, töredékes életünket odaszánjuk neki, akkor áldást nyerünk, és áldássá leszünk. Igen, mert az az utolsó örömteli jó hír, hogy velünk és általunk is építeni és kibontakoztatni akarja Isten az ő csodálatos uralmát ezen a világon. Nagy öröm az egy lélek számára, ha megérti, hogy Isten kegyelembe fogadta. Nagy öröm az, ha látod, hogy Isten ígéretei megvalósulnak. Nagy öröm, hogy eltörli a bűnödet, de az is nagy-nagy öröm, ha azt éled át, hogy ez egy nagyon nyomorult, töredékes, gyarló életemet az Isten felhasználja, mint szent eszközt, hogy általam építse az ő uralmát ezen a világon. Tapasztaltad már, hogy milyen öröm, ha egy életet az Isten rád bíz, ha elkezdi a lelkedet szorongatni az Isten lelke, hogy kezdj el imádkozni érte, és ne fáradj bele, és addig könyörög érte, amíg meg nem tér. Tapasztaltad már, hogy milyen öröm, ha valakinek testvére lehetsz Krisztus módján. Lehet, hogy semmi többet nem tehetsz érte, mint leülsz mellé és meghallgatod, hiszen nem tudsz helyette élni, a terheit nem tudod átvállalni. Csak testvérré születsz a nyomorúságában. Próbáltad már, tudod milyen öröm, ha Isten eszköze lehetsz egy ember életében. Egyszer egy idős néni, aki már nagyon régóta nem tud idejönni, mert az erőtlen teste már nem engedi, hogy kimozduljon otthonról, hogy hálálkodott, hogy elmentem hozzá, és imádkoztunk, meg beszélgettünk. És mondta neki, ne tessék hálálkodni egyrészt, mert ez a szolgálatom. Nekem ezért nem jár hála. Másrészt tessék elhinni, hogy én szoktam örülni, mikor elmegyek egy-egy ilyen kis szolgálat után. Olyan örömöt ad az Isten, ha egy kicsit is eszköz vagy a kezében, ami minden áldozatot megér. És nem is jól fogalmaztam, hiszen nem áldozat. Az idődből adsz egy kicsit, de nem áldozat, hogy valakiért könyörögsz, hogy keresed az útját, hogy valakinek hogy tudod elmondani a jó hírt, hogy el ne vesszen, hanem megmeneküljön. Ez nem áldozat. Ez nem kényszer. Ez nem nyűk. Próbáld ki. És meg fogod tapasztalni, hogy ez örömmel tölt meg. Téged is, mint eszközét akar kezébe venni az Isten, hogy általad is épüljön az ő csodálatos uralma ezen a világon. Mária is újjongott, amikor megértette, hogy eszköz lehetek az én Istenem kezében. Próbáld ki te is. Szánd oda magad erre a szolgálatra. És kezdj el csöndben imádkozni. Uram, mit akarsz velem kezdeni? Mi az én feladatom? Hol van az a pici terület, ahol engem föl tudsz használni? Te, aki ismersz engem, tudod az adottságaimat, tudod a korlátaimat is, tudod, hogy milyen nyomorult vagyok, de mégis szeretlek téged, Uram, meg hálás vagyok neked, hogy jó vagy hozzám. Itt vagyok, Uram, használj engem. Mutasd meg, hol a helyem. Nincs több fényem, mint egy pici gyertyának, de világítani akarok. Mutasd meg, Uram, hol, kinek, hogyan. Szánd oda magad, és meglátod, hogy miközben a terheid megmaradnak, az életed talán jottán nyilván nem lesz könnyebb. Egy csomó gondot, kérdésed, vívódásod, harcod lesz. A tested ugyanolyan nyomorult, erőtlen marad, mint volt, és mégis valami olyan öröm tölti be a lelked, ha oda szállod magad Istennek. Egyszer megkérdezte valaki tőlem, tiszteletes úr, nem unalmas olyan sokszor beszélgetni a keresztelő családokkal? Nem unalmas, tessék elhinni, mert miközben elmondom újra-újra ugyanazt, hogy milyen csodálatos a mi Istenünk, én magam is újra boldogan átélem, hogy milyen ő. Próbáld ki. Mivel az Isten kegyelmébe fogadott téged, mivel minden alkalmatlanságot, méltatlanságot, nyomorult voltod ellenére, mint eszközét akar a kezébe venni, szánd oda magad neki, és meg fogod tapasztalni ezt a fajta adventi örömöt is. Lesz, akinek már boldog tapasztalással a háta mögött lesz imádsága, meg lesz, akinek talán ilyen odaszállásszerű imádsága lesz az áróénekünk egyik verse. Már szolgád lettem, Jézusom, ki értem áldozál. Más uram nincsen, jól tudom, mert bűnből kihozál. Isten adja, hogy így legyen. Amen. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, a te kegyelmes, kiválasztó döntésedet, amellyel a világ alapjainak felvettetése előtt igent mondtál a mi életünkre. Köszönjük, Urunk, hogy az igen, amit most szeretnénk kimondani neked, először vagy újra, válasz lehet erre a csodálatos, mindent megelőző igenedre. Köszönjük, Urunk, Jézus Krisztusban kapott kegyelmet, örök életet. És Urunk, szentelj meg bennünket, tisztogasd meg a szívünket. Hadd legyünk tele örömmel. Nekünk is szükségünk van erre, Urunk, a körülöttünk élőknek is. És ebbe a világba se lehet hitelesen elvinni az evangéliumot. Szomorú, keserű, ítélkező, másokat lenéző, megítélő lélekkel. Urunk, tölts meg bennünket a menny örömével. Így hadd legyünk követeid, angyalaid, küldötteid e világban. Kérünk családjaink, gyülekezetünk betegeiért, könyörülj meg rajtuk, Urunk. Adj nekünk, Urunk, erőt. Olyan sok feladatunk van még hátra, de segíts, hogy lehessünk naponként csöndben előtted, hogy ne vesszen el az ünnep lényege, a veled való boldog találkozás. Hisszük, Urunk, hogy gondjainkra, kétségeinkre, kérdéseinkre nálad már készen van a megoldás, a felelet. Adj erőt türelmesen várni, amíg a megoldás megérkezik. Áld meg szívünket, otthonainkat, és e világot békességgel, a Krisztusban kapott békességgel. Jézus Krisztus nevében kérjük mindezt, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Mindezek után, ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a rövid hirdetéseket. Szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe iratterjesztésünk szolgálatát, azon belül a Reformátusok lapja legfrissebb számát, illetve tudtommal jövő évi bibliovosó kalauzt már lehet kapni, és sok-sok egyéb értékes lelki gazdagodás segítő kiadvány is várja itt a templomban nekem Balkész felé a testvéreket. Jövő heti alkalmainkat hirdetem, kedden 10 órakor asszonyórát tartunk, csütörtökön délőtt 10 órakor gyülekezeti biblióránk lesz, pénteken este 6 órakor pedig a két ifjúsági csoport közös ifjúsági karácsonyi szeretet vendégsége lesz. Vasárnap délőtt 10 órakor pedig istentisztelet tartunk, illetve gyermekmegőrzést is vállalunk. Szeretettel hívjuk a testvéreket ma este 6 órára ide a templomba, énekkarunk karácsonyi hangversenyére. Hadd mondjak el annyit talán, a lényeget nem elárulva, az maradjon titok, hogy sok-sok szép és ismert mindenki által szeretett karácsonyi éneken túl egy-két új színfoltja is lesz ennek a karácsonyi koncertnek. Azért nem árulom el, hogy mindenképpen tessenek már csak kíváncsiságból is eljönni és meghallgatni ezt a koncertet. Illetve hadd kérem, hogy hívogassunk másokat is. Így reménységünk szerint az Isten lelke által ihletett énekszón keresztül is Isten megérinthet, megszólíthat lelkeket. Olyanokat is, akik lehet, hogy egy ige hirdetése még nem jönnek el, de egy karácsonyi hangversenyre igen, és közben az Isten lelke úgymond munkába veheti az ő lelküket. Ma este 6 órakor, tehát itt a templomban karácsonyi koncert, jöjjünk és hívogassunk másokat is. És hirdetem végül ünnepi rendünket. Karácsony első napján délelőtt 10 órakor istentisztelet és úrvacsoroztás lesz, hasonlóképpen karácsony másnapján is. Utána legközelebb 31-én hétfőn este 6 órára várjuk a testvéreket gyülekezeti alkalomra, amikor évzáró hálaadó istentiszteletet tartunk. Majd az új esztendő első napján, elsőjén délőtt 10 órakor évnyitó áldást kérő istentiszteletre hívogatunk mindenkit. És majdnem elfelejtettem, de mondom még, a két ifjúsági csoport, most Takaró Tamás ifjú segédlelkész testvérünk vezetésével az Albert Schweitzer református szeretet otthonban vannak, ha jól tudom, 11 órakor kezdődik ott az istentisztelet, ige hirdetéssel, énekszóval, versekkel szolgálnak az ott élő idős testvéreinknek. Isten áldja meg az ő szolgálatukat. Végül nemzeti imádságunk a magyar himnusz éneklés előtt a 467. dicséretünk 4., 5. verseit énekeljük. Már szolgád lettem Jézusom, ki értem áldozál.